Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Nem egész, de nagyívű jubileumra és ünnepre készül a Radisson Blu Béke Hotel Budapesten, mert hogy 1913-ban kezdődött a szálloda története, nagyon könnyű kiszámolni, 110 éves jubileumát ünneplik. Azon túl pedig még, hát ugye ott van a Zsolnai Kávéház is, amit 2018-ban hoztak teljes mértékben helyre, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas egy év áll a szálloda előtt. Ács Erzsébet, a Radisson Blu Béke Hotel PR menedzser a vendégem. Szervusz Erzsébet!
Szervusz Sándor, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm.
Nem mondom azt, hogy kitágult a pupillám, amikor mondtad, mielőtt bejöttünk, hogy már a pandémia előtt készültetek arra, hogy egyszer majd 110 éves lesz a szálloda. Mit jelent akkor ez a ti életetekben?
Tulajdonképpen, amikor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan ünnepeljük meg ezt az évet, akkor összehívtuk a kollégákat, és egy olyan alkotói kör jött létre, ahol kidolgoztuk azokat az elemeket, amik mentén beszeretnénk mutatni ezt az egész történetet a budapesti embereknek, a szálloda vendégeinek. Itt két különböző körről beszélünk, hiszen a Radisson Blu Béke Hotel hagyományosan külföldi vendégkörrel dolgozik, nagyon sok külföldi vendégünk van, de a Zsolnai Kávéház, mint a szálloda kapuja, mindig is nyitott volt a budapesti kultúrára, közönségre. Úgyhogy összeültünk a séffel, az éttermi igazgatóval, a szálloda igazgatójával, az összes kollégákkal, recepciósok, és elkezdtünk gondolkozni azon, hogy hogyan tudnánk bemutatni. Hát természetesen, ahogy mi most megtudjuk, egy 2018-ban teljesen felújított Zsolnai Kávéházzal, és a szálloda tavaly elkészült, tehát tavaly júniusában egy teljesen megújult vendégtérrel dolgozó szállodával ezt az egész történetet, az, hogy közel hozzuk a vendégekhez. Olyan termékeket, olyan lehetőségeket kínálunk, ahol a történeteket is el tudjuk mondani. Például most már működik a Hiting. Ez egy kétszemélyes olyan kis délutáni kávézás, 5 órai tejázás, amire remélem még sokan emlékeznek. Ennek hagyománya volt. Mégpedig inkább társasági, mint kulináris élményt jelentett. Azért mi igyekszünk hozzátenni a kulináriát.
Csak férfiaknak.
Is. Mert hogy itt egy gyönyörű etezsén, zsolnai tányérokon szendvicseket, kézműves bombonokat, kekszeket kínálunk, és persze természetesen kávét, teát. A kávéhez mindig is a találkozásról szólt. Én azt hiszem, hogy mi itt a budapesti városlakók, illetve a kávéházi kultúrán érlelődött emberek pontosan tudják, hogy ez egy olyan hely, ahova be lehet ülni, találkozni, beszélgetni. Nem elsősorban az étkezés a fontos, és ez volt igaz régen is, hiszen egy kávéház, például az Angol Kávéház, vagy a nagy hagyományokkal bíró Centrál, és ilyen a Britannia Kávéháza is, a mi szállodán kávéháza, arról szólt, hogy ott írók, költők találkoznak, szerelmek szövődnek.
Igen, hát ugye, ha valaki nem tudna elhelyezni, hogy hol van a Békeszálló Budapesten, akkor a város kellős közepén, a Nagykörúton.
Igen.
És azért a 1913-ban ugye nyitotta meg a kapuit, azért az egy nagyon-nagyon-nagyon forrongó, nagyon izgalmas, sok örömmel, bánattal átszőtt első világháború, két világháború közötti rész, második világháború, aztán jött a kommunizmus. Én amikor cseperedtem, akkor már úgy vidéki gyerek lévén azért följártunk Budapestre, akkor a Lenin körút volt a békeszálló, de emlékszem rá, hogy ott mindig elsétáltunk, lehet, hogy még be is ültünk egy-egy süteményre, de valóban a kávéház, a szálloda, ráadásul amelyik ilyen emblematikus és központi helyen van, az mindig vonzotta az embereket. Szóval azt gondolom, ez a 110 év, ez tele van olyan emlékkel, olyan élménnyel, amit napestig tudnál sorolni, de hát ugye itt megfordult a művészvilág, megfordultak az írók, nagy kérdés volt, hogy a háború után, különösen Budapest bombázásánál mi lesz majd azokkal a műkincsekkel, mi lesz a házzal. Mit emelnél ki, amik olyan nagyon emblematikusan kötődnek a békeszállóhoz?
Nagyon kezdhetett jó kérdés.
1913-ban,
igen, egy jó nagyot ugrunk most az időben. 1913. május 10-én Fábri Henrik kávékereskedő megnyitotta a szállodát. Ez egy körúti bérház volt, Rád György tervei alapján készült, 4 emeletes, a mostani homlokzatot ott találják a vendégek, a budapesti járókelők, ahogy akkor volt 1913-ban, mert hogy ez
hány
a homlokzat...
Szobával?
Annó kevesebb, mint 100 szoba volt. Uh-huh. A 80-as években aztán történt egy nagy-nagy felújítás, és akkor épült hozzá még több, mint 100 szoba. Most jelenleg egyébként 247 szobát számlál a szálloda. A 4 emeletes homlokzat az eredeti. Gyönyörű épület volt, akkor luxus szállodaként nyitotta meg Fábry Henrik. Nagyon érdekes, abban az időben volt ott egy szálloda, közel a nyugati térhez egy úgynevezett London szálló, ami hát egy 3 csillagos szállodát képzeljünk el. Az akkori viszonylatok között ez azt jelentette, hogy nem volt központi fűtés, nem volt a szobákban folyóvíz, se hideg, se meleg. A legnagyobb luxust a szobákba helyezett bádog kádak adták, uh-huh. illetve csizmahúzó. Hát Fábry Henrik a keleti utazásairól hazatérve, egyébként ő kávékereskedőként szerintem elég jól profitálhatott ebből a...
A kávé már akkor is jó biznisz volt.
Igen, én is azt hiszem. Mert hogy hazaért és inspirálódott, az angol szálloda kultúrát vette alapul, és azt már nem tudjuk, hogy fricskaként-e a London szállóhoz képest nevezte el Britanniának, vagy pedig az utazásaiból inspirálódva, minden esetre 1913. május 10-én megnyitotta a Britannia szállót. Akkor luxus szálloda volt ez az épület. Az első mélygarázs Budapesten, Budapest 3. mosodája, olyan szolgáltatásokat kínált, mint a fényhívó berendezés a szobák fölött. Aztán természetesen fűtött szobák, gőzfűtéssel, hideg víz, meleg víz minden szobában.
Voltak világhírességek, akik mondjuk a világháború, bár ugye 14-ben aztán elindult a világháború, és akkor nem hát nagyon járkáltak.
Az egy izgalmas időszak volt abból a szempontból is, hogy ott volt egy kis gazdasági válság, ami miatt sajnos a 20-as években Fábry el is adta a szállodát. Aha. Az Olasz-Magyar Kereskedelmi Bank tulajdonába került, de ebben az időben aztán angolok kezére került, angol tulajdonosok kezére, akik nem tudtak magyarul. És ekkor hívták meg Németh Aladárt 1926-ban, aki egyébként a debreceni Aranybika szállónak a tulajdonosa volt, vagy igazgatója, uh-huh. nem tulajdonosa. Ez az úr beköltözött a szállodába feleségével együtt, és az ő 30-as évekbeli tevékenységéhez kötődik az első aranykora a szállodának. Ahogy mesélted, Sándor, itt kultúra, képzőművészet minden jelen volt. Nagyrészt Németh Aladárnak, ennek a nagyon emblematikus személyiségnek köszönhetjük ezt. Az ő barátja volt Harangi Jenő. Harangi Jenő akkor az Iparművészeti Egyetem tanára volt, és nem véletlenül hívták, kicsit élcelődve a szállodát, Harangi Múzeumnak. Uh-huh. Az ő alkotásai díszítették a szállodát. Nagyon sok olyan...
Hát vagy a kortársai, hiszen hogyha nem volt annyira féltékeny a kortársaira Harangi, akkor azokat is oda szippantotta.
Az biztos, hogy teamben dolgozott. Azt tudjuk például, hogy a mostani Shakespeare rendezvénytermünk fali képei, más néven pannói, azok az ő alkotásai. Lent a Zsolnai Kávéházban az ő üvegkupolája üdvözli a vendégeket. Ezt egyébként 2018-ban hoztuk le az első emeletről. Ez az üvegkupola egy nagyon érdekes szerkezet. Ólomüveg, a keret mintás, és tulajdonképpen ez a kupola teremnek a teteje volt. Egy motoros szerkezettel ketté lehetett nyitni, és akkor a csillagfény alatt táncoltak a vendégek. Úgyhogy ez az üvegkupola, ez a Harangi kupola most a Zsolnai teremben, Zsolnai kávéházban köszönti a vendégeket, és hát ez is Harangi alkotása volt.
A táncra jutott eszembe, hát ugye a 30-as, 40-es évek az már ugye a modern táncoknak az Igen. időszaka, és hát akkor indultak el az emblematikus budapesti muzsikusok is, akik egyébként zenét szolgáltattak. Játszott ott valaki? Híresség?
Hát zenéről nem tudom, hogy az úgy nem maradt fönt. Később a 80-as években ott működött viszont az Orfeum, akkor uh-huh. viszont mindenki ott játszott. Korta Györgytől kezdve, Aracki László, mindenki az Orfeumban és a kupolaterem bárjában lépett föl. Nagyon sok sztori is kötődik oda. Ha jól tudom, akkor a kordaházas pár esküvője a Békében volt egyébként, tehát annyira kötöttek a szállodához, és igyekszünk előkeresni azokat az édességeket, desszerteket, amiket megmutathatunk majd a nagy közönségnek most a 110 év kapcsán, és összeszedünk egy olyan kínálatot, ami így a 110 évet kíséri végig. Kezdjük például a boszorkány pogácsával. Tudod, honnan való, vagy mi ez a boszorkány pogácsa?
Most hallod mi életemben először.
Móra Ferenc, őt is említetted már egy kicsit, Móra Ferenc érdekes módon kötődik a szállodához. Hát egy szerelmi történet hozta hozzánk, gondoltad?
Móra életében benne van ez. Keményen.
Érdekes az, hogy egy olyan írót megismerni másik szempontból úgy, hogy gyakorlatilag második otthonának tartotta Britanniát, a mi szállodánkat. Egy kicsit magunkénak is érezzük ezt a történetet. Nálunk a Móra Ferenc történet gyakorlatilag tényleg otthonra talált. Az történt az íróval, hogy 1932-ben meg szerette volna írni az Üvegkoporsó című regényét, és ehhez elvonult Balatonra, és ott ismerkedett meg egy hölgyel, Kalmár Ilonával, aki akkor 30 éves volt, gyönyörű, bridge oktató a földvári Zrínyi szállóban. Megismerkedtek, és egy csodálatos szerelem fűződik ehhez.
Móra viszont már nem volt ilyen fiatal.
Móra nem volt fiatal, természetesen azt is tudjuk, hogy házas így volt. Van. Hogy visszakanyarodjak a boszorkány pogácsához, mert onnan indultunk, az ő felesége volt Walleshausen Ilona, és egy olyan szakácskönyvet készített a hölgy, vagy írt össze, ami legaprólékosabban, a maga korában fantasztikusan update, mai módon tartalmazta például először az anyaghányadokat. Most ez a hölgy, aki az író dédunokájának, Vészics Andreának a szavait idézzem, gyakorlatilag elzsúrozta az írói vagyont. Egy távoli kapcsolatban élt az íróval, de az ő könyvében az egyik recept az a boszorkány pogácsáról szól. Úgyhogy gyakorlatilag így visszatérve ehhez az évhez, szeretnénk megmutatni azt, hogy milyen történetek, milyen kis rejtelmek szunnyadnak a 110 éves falakon belül, és azt, hogy most hogy tudjuk ezt megmutatni, az elsősorban ugye a Zsolnai Kávéház. Tervezünk egy élményvacsorát. Most február 23-án lesz a második alkalom, amikor el tudjuk mondani ezeket a történeteket. És például majd májusban, amikor a születésnapot ünnepeljük konkrétan.
Akkor volt a nyitás, 1913.
Május 10-én, igen. Akkor lesz egy olyan kínálatunk a Zsolnai Kávéházban, amikor egészen visszanyúlunk a boszorkány pogácsáig. Benne lesz a kínálatban Korda György kedvenc gesztenyés minyonja. Ha minden igaz, akkor ő azt nagyon szerette a békében. És természetesen benne lesz az a desszert, amit egyik cukrászmesterünk készített, a panyolai almatorta, az az én személyes kedvencem egyébként, és szépen-szépen fölépítve 6 desszerten keresztül megmutatjuk a történelmet.
Hogyan vészelte át a szálloda a második világháborút?
Akkor sajnos a szálloda bombatalálatot kapott, nem egyedüli épületként Budapesten, és az akkori igazgató, még mindig Németh Aladár, nagyon okosan összecsomagolta az összes műtárgyat, műkincset, és levitette a szálloda pincéjébe. Úgyhogy ezeket meg tudtuk őrizni. A második világháborúban egy rövid ideig hadikórház.
Hát meg szerencse, hogy úgyis meg tudták őrizni, hogy nem vitték el?
Igen.
Mert az egy dolog, hogy meg tudták őrizni a bombatámadásoktól, de ugye meg kellett őrizni azoktól is, akik azt láthatták, vagy tudhatták, hiszen azért gondolom, akár a német, akár az orosz vezetés felső vezérkara járt a békébe, ha már egy ilyen fontos szálloda volt, és ők láthatták, hogy mi lóg a falon, vagy mi van a vitrínbe, vagy mi van a dohányzó asztalon. Szóval az egy másik nagy kaland volt, hogy meg lehetett őrizni.
Ez így van. Ami nem a pincébe került, gyakorlatilag ki tudja, milyen úton, módon, de amit lehetett, tényleg megóvtak és megőriztek, a szállodában maradt. Úgyhogy most meg is tudjuk őket mutatni. Ugye ott vannak a Shakespeare-teremben a gyönyörű fali képek, nem véletlenül kapta Shakespeare-ről a nevét ez a terem. A harangi üvegkupola, amit még itt a Zsolnai Kávéházban őrzünk, és hát ha valaki szemfüles és a körúton sétál, akkor a Zsolnai Kávéház Szondi utca, Terész körúti sarkán, ott van az a gyönyörű mozaik, ami szintén Harangi Jenő alkotása. Úgyhogy nem kell a a műcsarnokig menni, aminek a timpanonján szintén az ő mozaikja díszelegnek. Nálunk is van ott a körút sarkán egy ilyen gyönyörű.
Mi elemezte mondjuk az 50-es évek, 60-as évek, 70-es évek békeszállodáját? Azt ugye azt említetted már, hogy azért úgy megindult az Orfeummal az élet, de hát egy ilyen központi helyen lévő szállodába elengedheted, hogy legyen egy bálterem, ahova egyébként elmennek az emberek táncolni, akkor ugye dívott az öt óra itt, nagyon fontosak voltak azok a táncestek, akár a vasárnap délutániak, ahol az emberek tudtak szórakozni. Más nem nagyon volt, szólt a rádió, de mégiscsak az élő zene varázsa az oda vitte az embereket. Ebből a szempontból gazdag volt?
Nagyon gazdag időszak volt. Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy az összes Feleki Kamil, Aracki, akit már korábban említettem, Korda György, ott indult a mi mulatunkban, akkor ott volt az Orfeum. Működött ott kaszinó is, és ez egy nagyon izgalmas időszak volt. Én azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy a szálloda 80-as években bezárt, 83-tól 85-ig egy nagy felújítási munka vette kezdetét, és akkor ez a két év gyakorlatilag csak arról szólt. Ettől függetlenül meg tudott maradni úgy a köztudatban, hogy bármilyen bezárás, vagy bármilyen történelmi vihar túlélt a szálloda.
Azt tudjátok-e valamilyen módon, hogy mit szeretnek a békeszállóban a vendégek?
A szlogenünk az, hogy a megszokott rendkívüli. Én azt hiszem, hogy ezzel így tudok egy mondatban válaszolni erre a kérdésre.
Bocsánat, már csak azért tettem fel ezt a kérdést, mert ugye most már nagyon szofisztikálódott az a választás, amikor mi egy szállodát vagy szálláshelyet választunk. A konformistától elkezdve a klasszikus szállodákon keresztül. Itt azért mégis van egy millió, vannak magas belterek, vannak nagyon magas, nagyon széles falak, vannak... Eleve már az épület egy pompáról, egy régi vágású pompáról árulkodik, ugyanakkor a világ pedig azért megy sokfelé. Mit szeretnek?
Én szerintem a legfontosabb az a lélek. Nem tudom ezt máshogy mondani, ha az ember belép oda, egy idő után valahogy
megérzi. De azt az ott dolgozók adják nagy részt.
Az ott dolgozók pontosan. Az a generáció, az a hagyomány vendégszeretet él tovább 110 éve, amit mi egymásnak adunk, kézről kézre, egy működő szállodába. Ugye a második világháború alatti bombatámadáskor hadikórházként üzemelt egy rövid ideig, de gyakorlatilag végig szállodaként tudott talpon maradni ez az épület. És hát én remélem, hogy az is nagyon fontos hozzávalója ennek, hogy megőrizzük a hagyományokat, szeretnénk megmutatni. Mai napig a mi saját kézműves porcelánunkban kínáljuk a kávét, teát. Ez ugye a Zsolnai Porcelán Manufaktúrának a terméke, és az a minta csak nálunk elérhető. Csak a békeszállodának csinálják, csak a Zsolnai kávéháznak, és azért egy ilyen csészében megkapni a kávét, elfogyasztani egy kellemes társaság közben, én szerintem ez egy maradandó élmény.
Illetőleg még az jutott eszembe, hogy alapvetően az is célja kell, hogy legyen egy minden szállodának, egy budapestinek is, hogy érezzék a városlakók, a polgárok, hogy oda be lehet menni, szabadon le lehet ülni, ugyanis ugye az elmúlt 40-50-60 évben eléggé eltaszították a szállodák maguktól a polgárt, aki egyébként az utcán sétált, mert elérhetetlen volt, nagyon drága volt, nagyon csillogó volt, tehát most ez egy nagyon, úgy gondolom, egy nagyon fontos feladat még összép hozni az utcán sétáló budapesti polgárral ezt a kapcsolatot.
Köszönöm szépen, ebben nagyon egyetértünk. Mi is azt gondoljuk, hogy a Zsolnai kávéhez ugye mindig is a kapu volt. De sok ideig a 80-as években is a szálloda első emeletén működött. Egyébként sok vendégünk még visszaemlékszik erre az időszakra. Nosztalgikus emlékek kötődnek ehhez a kávéházhoz, de ahhoz, hogy kinyithassuk újra a budapesti közönség számára, le kellett hoznunk a földszintre. Úgyhogy itt most 2018 óta tárt karokkal várjuk a vendégeket, irodalmi esteket szervezünk, hárfazenés esteket tartunk, szóval szeretnénk, hogyha újra egy találkozási pont lenne.
És hát 110 év távlatát lehet belélegezni levegőben. Köszönöm szépen, Ács Erzsébet, a Radisson Blu Béke Hotel PR Manager volt a vendégem, és abból az apropóból beszélgettük, hogy 110. születésnapját ünnepli a kávéház. Köszönöm szépen!